Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Ennek a sorozatnak az utolsó alkalmához jutottunk el. Most hosszú nyári szünet következik. Hogy ősszel hogy lesz, nyilván Isten tudja. Ha Isten akarja és élünk, hadd használjam ezt a Jakab leveléből származó fordulatot. Ha Isten akarja és élünk, akkor októbertől egy újabb sorozatot tartanánk itt a Rádai Kollégiumban. A tematikája még nem alakult ki, de valószínűleg a fő téma a boldogság lesz. Hát akit érdekel a boldogság, azt várjuk, már most mondom, hogy ne a mesékben keressük, hanem Isten igéjéhez igazodunk, ott keressük a boldogság forrását. Kedves barátaink, már ismerős barátaink jöttek el, általuk emelkedik a légköre. Ennek az alkalomnak a szövetség zenekar a Napraforgókkal. Na most lehet, hogy van, akinek ez még titokzatosan hangzik. A szövetség zenekar az Újpest belsővárosi református gyülekezet kis ifjúsági együttese, hozzájuk csatlakoznak a Napraforgók. A Napraforgók gyerekek. Nagyon kedvesen szoktak énekelni, biztos vagyok benne, hogy most is ez lesz. De azt beszéltük meg Ákossal, a vezetőjükkel, hogy nem ők kezdik. Én kaptam egy viszonylag hosszú kérdést, először ezt olvasnám föl, próbálnék válaszolni rá, és azután a zene hangol rá minket közvetlenül az előadásra. Noha ez a kérdés eléggé simul a mai témánkhoz. A mai témánk Isten kommunikációs csatornái. Hát nagyon tudományosan fogalmaztuk meg. Eddig is működött, csak nem használtunk ilyen szavakat. Ugye egyszerűen arról van szó, hogy Isten megszólíthatjuk, és ő is megszólít minket. Hát ez több ezer éve folyik Isten és az emberek között. A kérdés a következő. Kérdésem az isteni gondviseléssel kapcsolatos. Régóta foglalkozhat az a téma, hogy honnan tudhatom meg, mi velem Isten szándéka. Mivel életem során most már több év óta újra és újra, ugyanazzal az élethelyzettel és ugyanazzal a kudarc élménnyel találom szembe magam, arra gondolok, vajon Isten azért tesz próbára ennyiszer, hogy kitartó legyek, vagy éppen azt akarja jelezni, hogy ne erőlködjek feleslegesen az ő akaratával szemben. Ez volt a kérdés bevezetése. Én azt mondom, hogy itt már is izgalmas valami. Fölmerül úgy háttérben az a kérdés, hogy van nekünk valamilyen élettervünk, szándékunk, szeretnénk, ha Isten segítene benne, vagy létezik egy fordított sorrend. Istennek vannak tervei, minket használni akar. Óriási különbség. Ki áll a középpontban az életemben, én magam, vagy Isten? Na jó, ezt egyszer egyelőre csak azért említettem, hogy elgondolkozzunk ezen. Folytatom. Küzdjek tovább, vagy adjam fel? Miből láthatnám meg, hogy Istennek mi a terve az életemmel? Hiszen ő már születésem előtt tudta azt. Sokszor félek a rossz döntésektől, és sajnos van bennem szorongás is, hogy esetleg nem jól értelmezek helyzeteket, vagy nem ismerek fel jeleket. Tapasztalataimból kiindulva ragaszkodom a saját igazságaimhoz, vagy ahhoz, amiről azt gondolom, hogy így helyes, és nem ismerem föl, ha van egy másik szándék. Több év óta szeretnék családot alapítani, és azt hiszem, hogy most jutunk el az illetőnek a személyes problémájához. Szeretném, ha lenne társam és gyerekeim, de ezzel kapcsolatos lépéseim így vagy úgy kudarccal végződnek. Nem tudom, hol hibázom. Vagy talán nem a társas kapcsolat az én utam, azért nem találom meg azt, akit az Isten nekem rendelt. Itt megint megállnék egy pillanatra, azt hiszem el is hangzott ebben a körben, hogy Isten általában házasságra, családi életre teremtette az embert, férfivá és nővé teremtette őket, ez hangzik el, általában. De a Bibliában is látunk olyan példákat, amikor valakit Isten olyan szolgálatra hív, amely nem bír el házasságot vagy családot. De ez a kivételes. Van ilyen. Nem csak a szerzeteseknek, vagy nem csak Jeremiás prófétának, vagy Pál apostolnak. Tehát nem az a kérdés, hogy kapok-e társat, vagy nem, hanem az, hogy Isten hol akar engem látni. Persze, ez visszakanyarodik ahhoz, amit az előbb már érintettem. Ki az Úr? Isten van-e azért, hogy segítsen engem a céljaim elérésében, vagy pedig megtisztel engem azért, hogy bevon az ő munkájába, és az ő tetszése szerint ad szolgálatot. Még nincs vége a levélnek, de nem érzem jól magam egyedül. Azt tudom. Hát ezzel viszont nincs egyedül az illető. Általában az emberek nem érzik jól magukat egyedül. Ahogy mennek az évek, nem szeretném, ha a megélt tapasztalatok miatt egyre görcsösebbé válnék. Nem tudok most más magam számára elképzelni, mint hogy családban éljek, és mivel ez nem adatik meg, egyre jobban vágyodom utána. Mit tud segíteni, vagy tanácsolni, tanár úr, mármint én? Hogyan érhetek el legalább egy viszonylagos lelki békét az életemben? Mit tehetek mást, mint hogy útmutatásért imádkozom, és reménykedem, hogy egyszer mindez sikerülni fog? Hát azt hiszem a kulcsa itt van. Imádkozom. Hogyan? Isten vezetésével kapcsolatban egy nagyon fontos ige került elém évekkel ezelőtt, amikor elkészítettem ezt a mostani szemléltető anyagot, ez nem jutott eszembe. A levél segít benne, úgyhogy ide tartozik ez a témához. Római levél 12. fejezetének az eleje. Ott azt olvassuk, hogy szánjátok oda testeteket, élő áldozatként az Istennek. Ez az első lépés. Testeteket nem csak a testre vonatkozik, az egész emberre. De folytatódik, ne igazodjatok ehhez a világhoz. Mihez? A közgondolkodáshoz, a világ ízléséhez, értékrendjéhez, hanem újuljatok meg gondolkodásotokban, vagy értelmetek megújulása következzék be, fordítás kérdése, és most jön a célhatározói mellékmondat, hogy megtudjátok, mi az Isten akarata. Mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Na azt hiszem, az illető problémája ez, szeretné megtudni Isten akaratát, hogyan tudhatom meg, Pál apostol idézett mondatai szerint ennek három feltétele van. Első, szánjam oda az életemet. Vagy máshonnan, Jézus szavai, aki én utánam akar jönni, először is tagadja meg magát. Hát nem kicsi dolog, nem kevés. Vegye fel a keresztjét naponta, és kövessen engem. Tehát Pál apostol szerint először is szánja oda magát, mint élő áldozatot. Amikor ezt nekem idézte valaki, éppen eléggé mély ponton voltam, velem egykorú férfi volt, körülbelül 20 évvel ezelőtt, sugárzott a boldogságtól, eszembe jutott az, hogy milyen az az állat, az az áldozati állat, amelyet oda kötöztek az oltár szarvához. Azt sugározta az illető egész lénye, hogy az a legboldogabb élőlény, akit föl fognak áldozni az oltáron Istennek. Talán értjük a képet. Mint élő áldozatot szánja oda magát. Ne igazodjék ehhez a világhoz, hanem újuljon meg gondolkodásában. Ez mit jelent? Azt is írja Pál apostol egy másik levélben, bennünk pedig Krisztus gondolatai vannak. Vagy írja azt is, hogy a Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Ez mit jelent? Isten igéjét jelenti. Ez töltse be a lelketeket, a gondolataitokat. És akkor nem lesz olyan fontos, hogy most lesz házastársam, vagy nem lesz. Az illető nagyon óvatos volt, géppel írta, nem tudom, hogy fiú-e vagy lány. Elég az, hogy ő tudja. Minden esetben fontos kérdés lehet a társválasztás. Én emberileg kívánom az illetőnek, hogy találjon társat, de megmondom, hogy a házasságban való élés egyáltalán nem könnyebb, mint házasság nélkül élni. Nem könnyebb. Nem is nehezebb. A kérdés az, hogy Isten hol akar látni, és milyen élethelyzetben. Ezzel kezdődik a keresztény élet. Az Istennek való odaszánással. És akkor minden más tulajdonképpen mellékes. Na most innen fogom folytatni, vagy majdnem innen, de most átadjuk a szót a szövetség zenekarnak és a napraforgóknak.
Áldás békességet, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Nagy megtiszteltetés az, hogy ismét itt lehetünk. Feri bácsának a előadásán, és szolgálhatunk vele együtt. Egy olyan énekkel kezdjük, amit hát nem tudtuk kivetíteni, de azt gondolom, hogy mindannyiunknak vagy sokaknak ismerős lehet. Egy nagypénteki ének, az a cím, hogy magára vette szennyes ruhámat. Azt kérem a hallgatóságtól, hogy énekeljék velünk közösen.
Egy gondolatot én is szerettem volna mondani ehhez az énekhez. Nemrégiben megadatott a zenekarnak, hogy Erdélyben szolgálhatunk húsvétkor több gyülekezet előtt, és ennek kapcsán, ahogy mindenhol elénekeltük ezt az éneket, elgondolkodtam egy dolgon. Azon, hogy mennyiszer gondolok úgy Istenre, hogy megpróbálom őt a szándékaimmal, a cselekedeteimmel lekenyerezni, megvásárolni, mint ahogy ezt az embertársainkkal tesszük sokszor. És hogy Isten azt mondja az igéjében, hogy a legjobb cselekedetei, szándékaink is mind szennyes ruhák, amikre ő gyűlöletével tud csak tekinteni. És nekünk az egyetlen esélyünk Jézus Krisztus. És ezt nagypénteken és húsvétkor nagyon jó volt énekelni, és hogy tényleg énekeljék velünk.
Thank you. tudom, ti hogy vagytok vele, vagy önök hogy vannak vele, én már többször éreztem azt, hogy annyiszor védkezem Istenen, és annyiszor elfozolok előle, vagy tőle, hogy mert hiába kérek bocsánatot tőle, ő vissza fog utasítani, és azt fogja mondani, hogy innen már nincsen tovább, és ő már ezt nem tudja megbocsájtani. És igazából azt tapasztaltam az életem során, hogy ő Istennél mindig van bocsánat, és akármilyenszor fordulok hozzá, ő mindig szívesen fogad engem. És a következő énekben el fog hangzani az, hogy homokba kell írni azt, ami annyira fáj nekünk. És erről azt jutott eszembe, hogy Isten is minden egyes bűnünket a homokba írja, és hagyja azt, hogy a szél csak úgy elfújja.
Egy kicsit az Isten által az oldalra. Én egy picit olyan vagyok, hogy mint Péter talán, aki ilyen gyorsan kimondott dolgokat, aztán utána nem biztos, hogy azt komolyan gondolom, akár a feleségem számára, akár mondjuk, amit Istennek mondok, vagy ígérek. Olyan jó, hogy van egy olyan Krisztusunk, van egy olyan Istenünk, aki soha-soha meg nem változik. Hogy tegnap is, ma is és holnap is mindenki ugyanaz.
Köszönjük szépen! Az Úr Jézus azt mondta, hogy öröm van a mennyben egy bűnös ember megtérésén, hát lehet, hogy az angyalok erre a nótára perdülnek táncra, el tudom képzelni, de hát lehet, hogy vannak saját zeneszerzőik. Minden esetre ez egy szép vidám ének volt. Mai témánk Isten kommunikációs csatornái. Itt éppen a tóparton egy házaspárt látunk ezen a szép fotón. Remélem csöndben vannak, ugye? Halljuk. Halljuk, hogy nem hallunk semmit. Elmélyültek, talán imádkoznak. Az imádságot az sem zavarja, hogy van itt egy kis üveg, amiben remélem, hogy ásványvíz van. Minden esetre együtt vannak. Ma is lehet Istennel kommunikálni. Lehet előtte csöndben lenni, meg lehet érteni az ő akaratát, vezetését. Megtapasztalta ezt már Jób is, Jób könyvéből való ez az idézet. Én kérdezlek, te pedig oktass engem. Vagy efelé szeretnék elmenni, a mai előadásban, amit itt látunk, valaki a Szentírást tartja a kezében, Isten igéjét, a Bibliát, azt olvassa figyelmesen, és Isten a Biblián keresztül kész és képes minket megszólítani. Nem rajta múlik, rajtunk múlik, hogy megértjük-e az ő szavát, vagy az ő üzenetét az igén keresztül. Természetesen az elmúlt időszakban, évszázadokban másképpen is szólt Isten. Az Úr angyala megjelent neki álmában, azt olvassuk Máté evangéliumának az elején, itt történetesen Józsefről van szó, Mária férjéről, akinek megjelent az Úr angyala álmában, de nem csak neki. Így szólt Isten a Biblia beszámolója szerint Ábrahámhoz, Jákobhoz, Józsefhez, lám ez a feljegyzés őrá vonatkozik, a napkeleti bölcsekhez, Anániáshoz, Pálapostolhoz, de nekik nem volt Bibliájuk. Nekik nem volt Bibliájuk. Sem héber, sem görög, néhány tekercs rendelkezésükre állt, Ábrahámnak még az sem abban az időben. De Isten beszélt vele. Világos, hogy mi más helyzetben vagyunk. Mostanában ez nem jellemző. Nem állítom azt, hogy nem fordulhat elő. Olvastam egyszer egy könyvben, hogy valakinek Isten szólt, borotválkozott és megjelent mögötte egy angyal. Hát én örülök, hogy nincs részem ilyen élményben, biztos, hogy megvágnám magam. Ott úgy hirtelen meglátnám a tükörbe. Isten sokkal irgalmasabb hozzám, de van Bibliám. És abban a luxusban van részem, hogy olvashatom az új protestáns fordítást, a Károli fordítást, időnként kinyitom a Szent István társulat által kiadott katolikus Bibliát, a Békés Dallos féle új szövetséget, Budai Gergely új szövetség fordítását, Kecskemét István új szövetség fordítását, de ezen még nincs vége. Dúskálunk a lehetőségekben, de ez mekkora felelősséget rak a vállunkra. Sőt, néha, ha zavarban vagyok, hogy vajon mit jelent ez, előveszek egy német Bibliát, kettőt is, mert van két különböző fordítás. Már nagy képűség, hogy angol Biblia is van a polcomon, azt nem nagyon veszem elő, mert nagyon keveset tudok angolul. A görögöt kellene legalább, vagy a hébert. Minden esetre kiváltságos helyzetben vagyunk. Hát szólhat Isten hozzánk hogyan? Az is megtörtént nem egyszer, a Biblia beszámol róla, hogy hang hallatszott a mennyből. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Isten hallható hangon megszólalt. Megszólalt hallható hangon Mózesnek, Illésnek, Jézusnak, Saulusnak, de ő belőle Pál lett. Arról nem tudunk, hogy életének abban a szakaszában, amikor már Paulusnak nevezték, szólt-e hozzá Isten így. De Bibliája volt, néhány tekercse volt, Timóteust arra kéri, hogy a fogságába a könyvtekerseket küldjék utána. Úgy látszik, szokta forgatni, szokta volt forgatni azokat. Hát ahogy mondom, nekünk ez a nagy lehetőségünk, mert mostanában ez sem nagyon jellemző. Isten másképp óhajt beszélgetni ma. Azután még van egy nagyon fontos eszköze Istennek. A zsidókhoz írt levélben olvassuk ezt a mondatot, hogy régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által. Ez itt éppen egy nagy profétának a képe, Ézsaiás, vagy van, aki úgy ismeri, hogy Izaiás. Eredetileg segítse, úgy nem ejtették a nevét, ebben biztosak lehetünk. Michelangelo festménye, de Ézsaiás nem volt hajlandó modellt ülni neki, úgyhogy nem valószínű, hogy így nézett ki. De én remélem, hogy találkozunk vele a mennyben, és akkor meglátjuk, hogy milyen volt. Minden esetre ő hozzá szólt az Úr, és azt is tudjuk az ő beszámolójából, hogy főleg reggelenként elmondja. Az Úr korán reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként, hogy tudjam szólni igéjét a megfáradtaknak. Hogy történt ez? Gondolom, hogy csöndbe volt. A belső hang szólalt meg, én nem gondolom, hogy hallható hang. Mégis egyértelmű volt számára, hogy Isten beszél hozzá. Hát ez történt nem egyszer, így szólt a prófétákon keresztül, ahogy Ézsaiáson keresztül is szólt az ő népéhez, és itt néhány prófétának a nevét olvassuk, hát szép kis társaság, elég sokan voltak, műveltség dolgában különbözők, Ézsaiás állítólag királyi származék, nem mind, Náhum, nem annyira. Van olyan, aki baronpásztor volt közülük. Szép felsorolás, Isten hatalmas eszközei voltak. Itt van-e köztük Jónás? Itt van. Hát én remélem, hogy ha Jónás nevét halljuk, akkor fölbátorodunk. Mert ő engedetlen volt, hát, és mégis használta Isten. Hát azon az alapon tud használni engem is. Ez nagyszerű. Hogy Isten képes használni olyan embert is, aki nem volt neki mindig engedelmes. Hát persze jobb megúszni a dolgot, azért senkinek nem kívánom, hogy egy szethalat küldjön utána. Egyik barátom elmondta, hogy állatot ő hozzá is küldött Isten, nem hagyták aludni a szúnyogok, de az sokkal kisebb állat, mint a cethal. Ugye volt olyan, aki ez nagy állatot küldött, volt, akit oroszlánnal próbált beigazítani, és ott olyan is volt, akinek egy szamarat küldött, az megszólalt. De jó, hogy Isten Bibliát adott a kezünkbe, nem olyan régen. néhány száz éve tulajdonképpen sokkal előnyösebb helyzetben vagyunk, mint eleink, akiknek a neveit fel van sorolva. Olvassuk már a 119. Zsoltárban azt, hogy lábam előtt mécses a te ígéd, ösvényem világossága. Aki a Zsoltárt írta, nyilván ismerte azokat a szent iratokat, amelyek addig rendelkezésére álltak, és azokat olvasta. Ez nagyszerű dolog. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a könyvnyomtatás tette lehetővé, hogy a keresztény emberek saját tulajdonú Bibliát használhassanak. Mióta van könyvnyomtatás? Néhány évszázada. Az első nyomtatvány, amit Gutenberg nyomdájában kinyomtattak, tudomásom szerint egy új szövetség volt. Biblia volt. Isten ezért adta, hogy azóta a nyomtatást használják másra is. Ez más kérdés. Isten tudja használni a mai kommunikációs eszközöket is, a hangfelvétel lehetőségét, a hangerősítés lehetőségét, hogy ezeket az eszközöket ha használja az ördög is, ez megint más kérdés. Ettől nem rosszak ezek az eszközök, mert Isten tudja használni, föl tudja használni. Hosszú ideig nagy dolog volt a nyomtatott Biblia. Örült egy gyülekezet, ha volt egy példány. Ma pedig személyes tulajdonunkban ott van a Szentírás. És nagyon sokkal jobban tetszik Istennek az összegyűrt, kiárólapú, összefirkált Biblia, mint az a tökéletesen épp bőrkötésben, ami a szekrény tetején porosodik. Lehet, hogy az szép, de arra való, hogy használjuk, forgassuk, vegyük kézbe. Mióta él az a szokás a hív emberek között, hogy naponta olvasnak igét? Szintén nem olyan régen. Tudomásom szerint a pietista mozgalom indította el ezt a 18. században. Az első vezérfonalat, lózungot, egy német pietista csoport, a Hernhúti közösség adta kézre. Az evangélikus egyház most is ezt használja, illetve ennek az utódát, azokon az elveken kidolgozott Bibliát. Sokféle van most már, sokféle lehetőség. Mindegy, hogyan van, aki sorba olvassa, Bethlen Gábor állítólag mindig sorba olvasta 27-szer, nagyon tisztelem érte, hogy Mózes harmadik könyvét is mindig végigrágta. Aki kezdő a Biblia olvasásban, annak nem Mózes harmadik könyvét javaslom, hanem egy evangéliumot, Márkot vagy Lukácsot, vagy akármelyiket a négy közül. Ha apostoli levelet akar olvasni, akkor talán a Filippi levelet először, vagy nagyon gyakorlati levél, Jakab levele, és előbb-utóbb az egész Bibliát. Lehet Bethlen Gábort is követni ebben bátran, az nem baj. Csak több idő kell hozzá, meg több lelki erő, hogy szépen, türelmesen végig csinálja ezt az ember. Volt olyan szolgája az Úrnak, aki rengeteget utazott, hát nem volt autója, lóháton, úgy hívták, hogy Wesley, John Wesley, metodista ébredés jeles képviselője. Olyan gyorsan kellett átmenni egyik helyről a másikra, hogy lóháton készült, hát jó lóval lehetett. Szépen be volt szabályozva, azt mondják, hogy a jó ló hazatalál, hát lehet, hogy Wesley lova már az ismert útvonalakat ismerte, nem tudom. Minden esetre azt tudjuk az egyház történetből, hogy Isten őt nagyszerűen használta, ébredés bontakozott ki az ő idejében, Angliában. Az erkölcsi képe változott meg Angliának abban az időben. Én nagyon óhajtom, hogy a mi magyar népünk életében is ez következzék be. Mindegy, hogy melyik felekezeten keresztül, de a Biblián keresztül. Isten igéjén keresztül. Kik azok, akik kézbe veszik? Mi lehetünk azok, akik kézbe vesszük, engedjük, hogy az életünkben érvényesüljön, hogy átjárja a gondolkodásunkat, a Krisztus beszéde lakjozzék bennetek gazdagon. Kolossé levél, Kolossé 3.16. Igazodjunk ehhez. És akkor hatni fog. Nem azt gondolom, hogy az egész magyar nép megtér és újjászületett keresztény lesz. De hogy a nép erkölcsi arculata ettől megváltozhat, azt merem állítani. Rajtunk is múlik. Nem a politikusok fogják kiemelni a népet a gödörből. Megjegyzem, örülök annak, ami történt. Magyarországon több mint egy héttel ezelőtt, mert több lehetőséget kínál, mint ami addig volt. Hálásak lehetünk érte Istennek, de ne engedjük elúszni ezt a lehetőséget. Ragaszkodjunk Isten útmutatásához. Most hát nem írja a Biblia sehol azt, hogy olvasni kell naponta a Bibliát, de azt se írja sehol, hogy naponta enni kell. Ha valaki nem eszik, azt a törvény nem bünteti. Ha valaki nem olvassa a Bibliát, Isten nem mondja neki azt, hogy ennyi, hát rettenetes mulasztást követtél el, inkább azt mondja, hogy szerettem volna ma veled beszélni. Nem voltál ott? Sajnálom. Remélem, hogy holnap. Ez egy lehetőség. Ez egy lehetőség, hogy olvassuk a Bibliát, és megszólítson minket, és formálja a gondolkodásunkat, és hogy megértsük azon keresztül az ő akaratát. Hát néhány tanácsot szeretnék elmondani azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet hatékonyabb a Biblia olvasás. Hát ide az van írva, amit már többször elmondtam, hogy kiváltságos helyzetben vagyunk, és kérdés, hogy élünk-e a lehetőséggel. Olvasd a Bibliát naponta, személyesen, és a házastársaddal együtt. Hát itt hadd valljam be, hogy mi hogy szoktuk csinálni. Olvassuk egymástól függetlenül is. Persze könnyű helyzetben vagyunk, nyugdíjasok vagyunk. Mi reggeli után tudunk leülni. Mert erre azt mondjátok, hogy könnyű nektek. Amikor nem voltunk nyugdíjasok, akkor is megpróbáltuk, hol sikerült, hol nem. Most is van olyan, például ha nekem el kell utazni valahová, hogy akkor elmarad reggel. De reggel után leülünk, nyugodtan elolvassuk. Az útmutatóból református vagyok, de az evangélikus útmutatót szoktuk használni. A kiemelt igéket. De aztán a református kalauzt is, mégis reformátusok vagyunk. De szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez nem számít. Nem számít, hogy milyen rendszer szerint. A lényeg az, hogy Isten igéjét olvassuk. Figyelmesen. Hogyan? Hát néhány tanácsot majd próbálok itt elmondani. Hogyan tehetjük hatékonyabbá a napi igeolvasásunkat, akár együtt vagyunk, akár külön. Az első az, hogy határozd el, hogy naponként a legjobb idődet az Úr jelenlétében való egyedül létre szánod. Mikor van a legjobb idő? Hát ezt embere válogatja, meg a lehetőségeink válogatják. Én azt gondolom, hogy a legtöbb embernél kora reggel. Persze van, akinek először le kell zuhanyozni, vagy legalább egy kávét meg kell inni. Valamit tenni kell, hogy életre rázza magát. Van, akinek kipattan a szeme, már is friss. Ez nagyon egyéni lehet. A legjobb idődet, nem a maradékot. Ezzel kapcsolatban eszembe jut az ószövetségi áldozat. Hibás állatot nem volt szabad odavinni, föláldozni. Csak épet, egészségeset. Hát ugyanúgy a legjobb időmet adjam az Úrnak, mert az fontos. És ebben a döntésben légy következetes. Ezzel kezdődik. El tudjuk ezt dönteni? Nem kell jelentkezni. Néhány embernek megpróbálok a szemébe nézni. Ugye el lehet dönteni. Azután ebben az időben ne foglalkozz mással. Hát pont akkor jut eszembe, hogy mit kell bevásárolni, vagy mit kell elintézni. Egy barátom beszámolt arról, hogy neki is mindig akkor jutott eszébe minden, de kitolt a sátánnal, mert oda készített egy kis papírt, és valami eszébe jutott, fölírt a gázszámla. Félretette. Elővette az igét. Akkor megint eszébe jutott. Gyerek az óvodába. Akkor azt is fölírta, félretette. Tehát nem engedte azt, hogy Isten ellensége elterelje a gondolatait az igéről. Mert ezért szeretném hangsúlyozni, hogy ebben az időben ne foglalkozz mással, tedd félre napi gondjaidat és elintézni valóidat, kizárólag Istenre és az ő igéjére koncentrálj, ne siess! Kelj fel elég korán ahhoz, hogy ne kelljen sietni. Nem csak a könnyomtatást találták föl, a csörgórát is. Az is lehet Isten eszköze. Meg a hidegvíz. Azután, mielőtt kinyitod a Bibliát, kérd Istent, hogy nyissa ki a szívedet. Tehát imádsággal kezdődik, mielőtt olvassunk. Itt ezen a képen, hát szerintem a projektor, a hibás nem eléggé jól látszik. Itt valaki olvassa a Bibliát, beáramlik a fény az ablakon. A lényeg az, hogy imádkozz, olvasd el a soron következő bibliai szakaszt lassan, többször is. Az étel emésztése is úgy történik, nem? Hol kezdődik? A számba. Nem szabad gyorsan lenyelni a falatot. Nem szabad sietve enni. Sokkal több hasznosul belőle, az ember megforgatja a szájában, mert az emésztés a szájban kezdődik. Arra való a nyál. Az nem köpködése való. Az emésztése való. És utána is szép lassan elmélkedésedet az alábbi kérdések segíthetik. Olyan kérdések vannak itt, amelyek majdnem minden bibliai szakasszal kapcsolatban föltehetők, nem minden bibliai szakasszal kapcsolatban, de a legtöbb esetben mit tanít ez a rész Istenről, vagy Jézus Krisztusról, esetleg a Szentlélekről. Azután milyennek mutat engem? Rámutat-e valamilyen bűnre, amit meg kell vallanom, vagy el kell kerülnöm? Következő kérdés, mire szólít fel? Mit kell tennem? Milyen ígéretet tartalmaz? És végül milyen imádságra indít? Imádsággal kezdődik, Az imádság végig kíséri az igeolvasást, imádsággal fejezzük be, és ott van egy jegyzetfüzet is. Jegyezd föl a kérdésekre adott válaszaidat, illetve Isten számodra adott üzenetét. Szépen föl lehet írni, és van még egy érdekes dolog, jelölj ki egy mondatot a napi bibliai részből, amit majd fejből is megtanulsz. Na jó, van, amit már tudunk fejből. Például, mindenki tudna legalább egyet mondani. Például ne lopj. Ez is a Bibliában van. De nem élem, legtöbben tudják azt is, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Na most, ha olyannal találkozol, amit már fejből tudsz, lehetőleg keres egy másikat. Na most, ha ezt minden nap következetesen teszed, egy év alatt 365 aranymondást fogsz tudni. Ez óriási, nem? 10 év alatt? Na jó, talán van még annyi erő bennetek, hogy ki tudjátok számítani. Egy nullát kell hozzáérni. Tehát nagy lehetőség ez. Erről van szó. Az imádság szője át egész csendes órádat, a bibliaolvasás és az elmélkedés idejét is, és próbálj válaszolni Isten szavára. Na most mit tartalmazzon az imádság? Imádást. Isten magasztalását. Lehet énekelni az Úrnak. Van olyan ismerősöm, aki gitárt vesz elő. Legalábbis ezt mondta. Nem baj, ha nincs gitárod. Még dünnyögheted is magadban. Isten nem zavarja se, ha hamisan énekelsz. Az zavarja, ha nem szívből. Hát lehet őt magasztalni. Nem feltétlenül hangosan, lehet magadban. Lehet hangosan is, attól függ, milyenek a szomszédaid. Meg milyen a család. Hálaadást. Hát még mindig nem a kérések következnek. Meg kell találni, hogy mi az, amit megköszönhetek az Úrnak. Azután még mindig nem a kérések jönnek. Bűnvallást. Ha kéred, Isten megmutatja, hogy mi az, amit meg kell bánnod. De az előző kérdések között is ott szerepelt ez. Másokért és magadért való könyörgést. Itt is először van az, hogy másokért, és utána, hogy magadért. Vajon, ha azért imádkozol, hogy a férjed vagy a feleséged ne legyen olyan undok hozzád, akkor a házastársadért imádkozol, vagy magadért? Hát akkor magadért. Úgyhogy vedd komolyan azt, hogy először legyen a másik előbb. Rendeljétek alá magatokat egymásnak. Erre tanít a Biblia. Egymást alázatosan különnek vagy fontosabbnak tartsátok ti magatoknál. Tudom, hogy ez nem könnyű. Valakinek azt mondtam ezzel kapcsolatban, hogy ez harc. Aztán nem tudom már, hogy kérdezte vagy nem kérdezte, de talán elhangzott, hogy ez meddig. Hát nem olyan sokáig, csak életünk végéig. Az nem lesz olyan soká, legfeljebb néhány évtized. Garantáltan befejeződik a földi élet. Ebben mindenki biztos lehet. Utána már nem kell így mérni az időt. Idéztük ezt, hogy régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz proféták által, de van ennek a mondatnak folytatása, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, írja a Szentíró. Kicsoda Jézus Krisztus? Többféle helyes választ lehet adni erre a kérdésre. Az a helyes válasz, amit most szeretnék kihangsúlyozni, az az, hogy Isten testben megjelent igéje. János evangéliumának első fejezete alapján merem ezt mondani. A názáreti Jézus az az ember, akinek a személyében Isten legvilágosabban mondta el nekünk, hogy szeret minket. Emberként megjelent, föláldozta magát értünk, váltságot szerzett, hogy eltörölje a bűneinket, kiengesztelte az atyát, mindez Isten szeretetéről, Isten irántunk való szeretetéről szól. Igen, az ige testé lett. Egy karácsonyi kép ez, amit itt látunk, de nem tudjuk, mikor volt karácsony, lehet, hogy áprilisban. Tehát most is lehetne. Az is lehet, hogy decemberben volt. Nem tudom. A lényeg az, hogy megtörtént. Megtörtént Jézus születése ide, erre, a földre. Jézus Isten testélet szava, aki által a legvilágosabban mondta el nekünk, hogy szeret minket. Jézus Krisztusban helyreáll a megszakadt kommunikáció Isten és ember között. Emlékezzünk vissza az édenkerti jelenetre, amikor az ember elfordult Istentől, a kommunikáció is megszakadt. Elrejtőzött Isten elől. Ki kezdeményezte, hogy helyreálljon? Nem az ember. Isten jött és szólt. Mit mondott? Hol vagy? Hol vagy? Hova süllyedtél? Hol vagy? Nem vagy a helyeden. Nagyon sokszor ma is így kezdődik az isteni kommunikáció. Megkérdezi, hol vagy? Velem vagy? Vagy messzi tőlem? De az isteni szó messzi elhangzik. Bárcsak mindig meghallanánk ezt, és tudnánk felelni, ősszüleink akkor tudtak felelni, nagyon nehezen, de mégis válaszoltak, és azért hangozhatott el Isten ígérete, hogy elküldi a szabadítót. És ezzel szeretném lezárni ezt a sorozatot. Örülök, hogy együtt lehettünk néhány héten keresztül, minden hétfő este. Kérdésdoboz most nincs ott, ne tessék keresni. Ha Isten akarja és élünk, akkor októberben kezdenénk egy újabb sorozatot, néhány hétfő estén keresztül, központi téma a boldogság. Tessék figyelni az egyházi sajtót, akinek van e-mail lehetősége, annak javaslom a Bibliai Házassággondozó Szolgálat honlapját, az 3W BHS, Bibliai Házassággondozó Szolgálat, annak a rövidítése, bhs.hu, vagy a Biblia és Család című negyedéves folyóiratot kinn az asztalon, kapható is belőle néhány, de az egyházi sajtó más helyein is igyekszünk közzé tenni, reformátusok lapjában, az Új Ember program mellékletében ott szokott lenni, az Evangélikus Életben, a Békehírnökben, a Family című magazinban, ezek szokták közölni. néha más forrás is rendelkezésünkre áll. Én köszönöm a figyelmet, a kitartást, mindenkinek azt kívánom, hogy az elkövetkező időszakban kerüljön még közelebb Istenhez. És amit itt hallottatok, azt adjátok tovább. Akkor Isten velünk, viszontlátásra!